Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
A Portfolio.hu elemzője Benhard Attila van a telefonnál. Jó reggelt kívánok, a forint hogy indult?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Stabilan kezdte a forint a napot, azaz a 298-as szint közvetlen közelében az euróval szemben, de az utóbbi 20 perc során egy gyengülési hullám alakult ki. Az jegyzések a 299-es szint közelébe kapaszkodtak, mindez amellett következett be, hogy egyébként kifejezetten jó a nemzetközi befektetői hangulat. A forint gyengülése meg ott az a ma reggeli lapértesülés állhat, amely már konkrétumokat közölt a kormány által feltehetően tervezett újabb devizahiteles mentőcsomagról, amely úgymond rossz emlékeket ébreszthet a piaci szereplőkben, és ez állhat a forint gyengülése mögött.
Hol van a következő határ, amit megállíthatja a gyengülést? 300?
Ugye tegnap a 299 és feles szintről erősödött vissza valamelyest a forint, tehát ez, illetve értelemszerűen a 300-as kerekszint lehet a következő fontosabb akadály a forint gyengülése útjában, ha valóban tovább folytatódik a gyengülés. Majd ezt követően a 305 körüli zóna az, amely egy komolyabb ellenállást képezhet. Egyébként technikai elemzési szempontból a forint inkább az erősödés irányába mutatkozik, de természetesen egy erős fundamentális hír mellett a technikai elemzés ilyenkor a háttérbe szorul.
Benhard Attila, a Portfolio.hu, köszönöm szépen. Barjú Péter, az Erste Befektetési ZRT igazgató helyettese is itt van a telefonnál. Legalább a tőzsdén jó hangulat, jó reggelt!
Jó reggelt, igen, abszolút jó hangulat uralkodik a budapesti értéktőzsdén, 200 pont kereken volt a nyitás, ez több mint 1% plusz, és azóta is felfelé tartunk, 1,32% pluszban, 248 pont emelkedésben van a budapesti értéktőzsde. Legerősebben a MOL megy, több mint 2%-ot emelkedett, 17.500 forint fölött van az árfolyam, de 1% fölötti plusz mutat az OTP és a Richter árfolyama is, 4.850, illetve 34.700 forintos árak. A Telekom is 3 forintot erősödött, és az Égis is 130 forinttal följebb van, mint a tegnapi zárás, úgyhogy abszolút jó kedv és boldogság van a budapesti értéktőzsdén.
Megy ez, mint a karikacsapás, Varjú Péter, Erste Befektetés az ERT. Köszönöm szépen, a stúdióban itt ül Gerőcs Tamás, a napi gazdaság munkatársa, bank, de már egy kicsit nagyobb Európai Központi Bank kamat döntésre készül. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Igen, holnap lesz az Európai Központi Bank kormányzó tanácsának ülése. Szokásos havi kamat meghatározó ülésről van szó. Annyiban talán érdekes lesz ez az esemény, hogy bár a piacon egyelőre nem számítanak kamatváltoztatásra, ha a legutóbbi ülésen elhangzottakat megnézzük, akkor látszik, hogy fokozatosan, de lefelé kell szállítani a jegybanknak mind az inflációs, mind a növekedési előrejelzését, ami ugye az eurozónában is nagyjából azt a monetáris teret nyitja ki, hogy lehetőség marad az LKB-nak arra, hogy valamilyen intézkedéssel adott esetben megtámogassa a reálgazdaságot, hogyha arra szükség van. És hát úgy néz ki, hogy szükség van, tehát ugye, hogyha a legutóbbi negyedéves eurozóna, illetve uniós GDP adatokat megnézzük, akkor valóban elég rosszak a kilátások. Most talán azért sem fog lépni az LKB, mert ugye a térség kulcsfigurája, a legnagyobb ország, a Németország kapcsolatán elég sok a bizonytalanság, tehát a negyedik negyedévet a németek is eléggé megsínlették, de itt eléggé nagy a szórás a várakozásokból, hogy idén, főleg akár az év elején mit mutathat a német gazdaság, és hát ennek lesz a függvénye az, hogy elérje az eurozóna gödör alját, vagy sem.
De viszont a reálgazdaság központi banki forrásokból való megtámogatása az nem az a fajta unortodoxia, amit bírálni szoktak, hogyha mondjuk Magyarország csinálja? Vagy csinálná?
Hát, de ugye mindig elhangzik ilyenkor, hogy nem ugyanolyan súlyú játékos a magyar jegybank, a magyar kormány, mint az uniós intézmények, tehát ez egyfelől azért behatárolja az összehasonlítás lehetőségét, de valóban, tehát hogyha globálisan körbenézünk, akkor az látszik, hogy az utóbbi két-három év válság időszakában ugye a monetáris politika volt az, amelyik leginkább tudott eszközöket mozgósítani, tudta a gazdasági szereplők várakozásait befolyásolni. Ilyen értelemben a jegybankoknak új szerepe van már egy ideje, és hát nagyon úgy tűnik, hogy ez még fennmarad egy darabig. Hát ha csak az uniót nézzük, akkor ott ugye gyakorlatilag a fiskális politikák összehangolása nagyon nehézkesen megy. Ugye zajlik a reform folyamat, elvileg tartunk a politikai unió irányába, de az biztos, hogy a válság hirtelen fordulóiban legjobb esetben is reaktívan tudnak az állam és kormányfők, illetve az egyes uniós intézmények reagálni. Ugye akár a görög példa ez ezt nagyon jól megmutatja. Ilyen értelemben a jegybank az egyedüli szupranacionális vagy föderatív intézmény, amelyiknek van lehetősége beavatkozni. És hát zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy ez elég nagy szerencse, tehát hogy nagyjából ez látszik az Egyesült Államokban, és a más fejlett ipari országokban, akár ha Japánra gondolunk, tehát eleve a jegybankoknak van most komolyabb szerepe, mint a kormányoknak. És azért mondom, hogy ez részben szerencse, mert ugye Európában nagyjából a jegybank az egyedül ilyen intézmény, tehát a közös gazdaság és monetáris kormányzás az leginkább az LKB-ban testesül meg. Tehát ha nem lenne jegybank, akkor nem nagyon lenne más, amelyik itt egy gyors reagálású erőként reformintézkedéseket, illetve eszközöket tudna mozgósítani.
És amikor eszközöket mozgósítani, az konkrétan mit jelent? Állampapírt vesz?
Hát konkrétan ugye attól függ, melyik jegybankról beszélünk. A LKB esetében két típusú intézkedés az, ami mindenképpen említést érdemel. Igen, valóban bizonyos keretfeltételek mellett, de ugye létrehozták azt a programot, amiben a jegybank be tud lépni az állampapírpiacra. Tehát gyakorlatilag hozam stabilizációs funkciót el tud látni. Ugye ezt csinálja is, főleg Dél-Európa országaiban. Muszáj is csinálnia, hiszen a közös monetáris kormányzás alapfeltétele, hogy a finanszírozási kondíciók nagyjából kiegyenlítettek legyenek a térségben, vagy legalábbis egy irányba tartsanak. Amikor ezek széttartanak, akkor gyakorlatilag a kormányzás is diszfunkcionálissá válik. És hát a jegybanki kamat döntéseken ezt mindig hangsúlyozzák a jegybank kormányzó tanácsának a tagjai, illetve a jegybank elnöke, hogy az első feladat ezeknek a kondícióknak a megteremtése. Tehát most erre lő a jegybank. Amikor ez sikerült, akkor azt követően indulhat be az a mechanizmus, amivel a jegybank is könnyebben eléri konkrét reálgazdasági céljait, tehát akár a bankrendszer stabilizációját, akár a növekedés támogatás, akár az árstabilitás őrzését. De amíg nincsenek meg ezek a feltételek, nem teljesül az a kondíció, hogy nagyjából egységes vagy közelítőek legyenek a pénzügyi mutatók a térségen belül, addig a jegybank sem tud mit csinálni. Tehát ez az első számú feladat, és akkor ezt követően, vagy emellett kell valahogy ezeket a reálgazdasági célokat elérni. Tehát valóban az állampapírpiaci intervenció itt nagyon fontos. És hát a másik dolog az igen a bankrendszer. Tehát ugye a reálgazdaságot a jegybank leginkább a kereskedelmi bankokon keresztül éri el. Ugye vállalatfinanszírozás az Európában nem nagyon lehetséges politikai okok miatt elsősorban. Ugye ez már nem feltétlenül igaz mondjuk egy japán jegybankra, vagy akár egy amerikaira, vagy akár egy britre. Ilyen értelemben ugye a hitelpiacon keresztül tudja elérni céljait, és ehhez konkrét likviditási programokat kell beindítani a bankok számára. Tehát az a fontos itt a jegybank számára is, hogy a bankrendszerben megfelelő költségek mellett jussanak a bankok úgy forráshoz, hogy egyfelől a saját mérleg alkalmazkodásukat simábbá tegyék, tehát ne legyen túl drasztikus hatás annak, hogy mondjuk a mérlegekből, banki mérlegekből hiteleket kell leírni, vagy kivenni. Ne legyen túl durva a verseny a betétgyűjtésekért, illetve egyéb forrásgyűjtésekért. És hogyha itt nem billen el nagyon súlyosan, vagy nem alakul ki valami nagyon nagy egyenlőtlenség a bankrendszeren belül, mert mint forrásszerzés szempontjából, akkor ugye a bankok képesebbek lesznek egymás finanszírozására, illetve a reálgazdaság finanszírozására.
Az Európai Központi Bank, amikor kamatot dönt, vagy nem dönt, akkor figyelembe vesz olyan politikai tényezőket, mint például az olasz választási patthelyzet? Meg hogy az olaszok mennyire gyűlölik megszorító politikát?
Hát ha csak a közleményeket nézzük, akkor nem, ugye erre mindig előszeretettel rá szoktak kérdezni, főleg az olasz újságírók az olasz származású LKB elnöktől. Ő határozottan kerüli, hogy válaszoljon belpolitikai vagy egyes nemzetgazdaságok specifikus ügyeit érintő kérdésekre.
Az olasz gazdaság az nagy. Muszáj figyelembe venni, nem?
abban az értelemben muszáj figyelembe venni, hogy az LKB ugye az eurozónát figyeli, tehát ezen belül is nagyon pontosan megvan szabva, hogy mire jó a mandátuma. Igaz, ezzel kapcsolatban vannak viták, de alapvetően neki az eurozóna intézményrendszerét kell figyelnie, és hát ebből a szempontból lehet jelentősége egy-egy tagállamnak, például, hogy egy hitelprogramot kérnek, vagy hogyha tényleg bedől mondjuk a bankrendszer, akkor ott nyilván az LKB-nak közbe kell lépnie, de belpolitikai bizonytalanságok az áttételesen érintheti a jegybankot, tehát például Görögország esetében láttuk, hogy ott akár az ellenőrző mechanizmusok, akár a hitelprogram, amit alapvetően az Unió, illetve az IMF, illetve uniós alapok és szervek adtak Görögországnak, tehát az ehhez kapcsolódó ellenőrző rendszerbe ugye a trojkaként részt vett az LKB is, illetve nyilván az LKB mérlegébe is kerültek görög kötvények, tehát a jegybank saját kockázatkezelése szempontjából is van jelentősége annak, hogy egy-egy országban mi történik, de alapvetően belgazdasági ügyekhez nem is szólhat hozzá.
Gerős Tamás, napi gazdaság, köszönöm szépen, jönnek a hírek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!